Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Szép jó napot kívánok mindenkinek! A közösségszervezésről fogunk beszélni. Ez a közösségi munkának egy sajátos változata. Matyi, te, neked milyen képed van a közösségszervezésről? Szóval, te mit gondolsz róla, vagy mit tudsz róla?
Hát az, hogy én mit gondolok, azt már nem tudom, mert olvastam róla sok mindent.
Hát akkor ez alapján gondolsz valamit.
Hát, hogy a közösségfejlesztés az inkább egy közösségnek a megerősítése, hogy ők elkezdjék a saját értékeiket észrevenni. A közösségszervezés meg ehhez képest, nem voltam fölkészülve erre a tudományos bevezetésre, de hogy a közösségszervezés meg inkább az, hogy vegyék észre a jogaikat, vagy álljanak ki a jogaikért, tehát hogy valahogy csúnya szó, de úgy felbújtani egy közösséget hogy vegyék a kezükbe a sorsukat, és járják ki azt, ami jár nekik, valami ilyesmi.
Mindjárt ezt megpróbáljuk kontrollálni.
Az reméljük az óra végére kiderül.
Igen, a házigazdák Sain Mátyás és Péter Fi Ferenc vagyunk, tehát a Demokrácia most című műsorba, és Pál Szabolcs Bencét hívtuk ma, Bencének fogunk szólítani.
Kívánok.
Bence a közelmúltban egy amerikai ösztöndíjas ilyen tanulmányúton járt, közösségszervezés tanulmányozva, és majd mindjárt megpróbáljuk beazonosítani, hogy ő neki milyen képe van erről, illetve hát akkor ne is hezitáljunk ezen. Te, hogyha néhány mondatod van, csak mert valahol egy fél perc van, hogy erről az ember beszéljen, aztán ennyi a figyelem, ami rá. Te hogy foglalnád össze, ami az eddigi ismeretei tapasztalataid alapján összegyűjtött, hogy mi is a jellemzője, mi a legmarkánsabb sajátja ennek a közösségszervezésnek?
Hát igazából ez az ad hoc definíció nagyjából helyel közel helytálló. Így van. Tulajdonképpen a közösségszervezés egy olyan eszköztár, ha mondhatjuk ezt így, amelynek során így együtt dolgozunk az érintettekkel, az ő aktív bevonásukon alapszik, és valóban az egyik kulcselem, ez, ahogy te fogalmaztad, felbújtás, mi agitációnak hívjuk, tehát fontos eleme ennek, hogy az érintettek bevonásával történik, az ő véleményükre alapozva, az ő igényeikre alapozva, és ők is részt vesznek az egyes akciók kivitelezésében. Ők maguk aktív formálói a közösségi életüknek.
És itt fontos, hogy legyen valami kőkemény motiváció, vagy egy látszólag úgy elvegetáló közösséghez is oda lehet menni szervezni? Vagy kell, hogy legyen valami nagyon markáns érdeksérelem?
Egy ürügy?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Sok helyütt fogalmaznak úgy, hogy egy apatikus közegbe érkezünk, őket is kvázi föl lehet piszkálni, őket is lehet agitálni.
Lehet találni egy ügyet esetleg.
Így van. Ez egy rövidebb, hosszabb kutató munka eredménye lesz, még találunk egy ügyet. Ennek van egy elem, ez az úgynevezett kopogtatás, vagy doorknocking. Mikor egyszerűen csak járjuk a szomszédságot, és megkérdezzük az ott lakókat, hogy milyen olyan ügy van, amit megoldhatónak vélnek, szeretnének megoldani, zavarja őket. Tehát ez az egyik módja, vagy ha ez így körvonalazódik, akkor megkérdezzük a lakókat, hogy ki az, aki beszállna ebbe a kezdeményezésbe, aki valamit aktívan tenne is az ügy megoldása érdekében.
Még az ilyen szakmai lépésekre, módszerekre, meg erre majd tényleg visszatérünk az egy óra során. Annyit elárultam itt az első mondatokban, hogy te a közelmúltban néhány hetet Amerikában töltöttél. Még mielőtt az ottani emlékekről vagy tapasztalatokról beszélnél, egy picit magadról szólj, hogy te ebben a civil világban mozogtál eddig is, úgy tudom, és mi volt az, amivel, tehát mit csináltál eddig, mit csinálsz most éppen, ami miatt ez neked hirtelen aktuálissá vált?
Hát én az egyetemen kommunikáció, egy kicsit magyar, illetve finnugor szakon hallgattam, tehát ez a hátterem, és valóban több civil szervezetnél itthon és külföldön egyaránt önkénteskedtem, vagy dolgoztam.
Milyenek ezek esetleg, akár a nevét, vagy a tevékenység célját?
Önkénteskedtem többek között a Védegyletnek, ott a méltányos kereskedelemmel foglalkozó munkacsoportnak, az Úti Lapuhálózat nevű szervezetnek. Finnországban jártam a Védegylet partner szervezeténél, amelyik szintén a méltányos kereskedelmet népszerűsíti. és legutóbb a Habitat for Humanity-nél dolgoztam, illetve a Demokratikus Jogok Fejlesztésért Alapítványnál, és a jövőben úgy néz ki, hogy a Magyar Szegénységellenes Hálózatnál fogok dolgozni.
Talán ez az utóbbi lehetett az oka, hogy te bekerültél ebbe a kiutazó csapatba?
Én tulajdonképpen úgy kerültem bele ebbe a programba, hogy én a 8. kerületi Aurora közösségi házban önkénteskedem, és ott csináljuk ezt a közösségszervezést. Az Aurora közösségi ház tulajdonképpen az Sirály nevű hely továbbélése. Ez egy több funkciós közösségi ház, de nem titkolt szándék a szervezetnek az volt tulajdonképpen, hogy tehát 8. kerületben valamilyen módon integrálódjon.
Tehát ez együtt, a 8 kér, ez a tipikus, a Népszínház utcából nyílik az Aurora
így van,
utca,
így van,
tehát
így van,
a sűrűje ennek a kerületnek, mondhatjuk, és ez egy olyan régi épület, nemrég éppen jártam, azért is segítek, vagy segíts te nekem ezt körülírni, amiben ilyen büfé, kis vendéglátás van, és civil szervezeteknek a szinterei, tehát igazából aktív közösségi terek vannak, és itt dolgozol te akkor, ha jól értem.
Így van, itt önkénteskedem, ez egy multifunkciós közösségi tér, szép magyar szóval is.
Igen. Na, akkor volt egy ösztöndíj, ami egy, ha jól tudom, az amerikai kormánynak egy alapítványa, amelyik meghív most már többedik fordulóban magyarokat és kelet-európaiakat, közép-kelet-európaiakat, akik néhány hétig kint vannak Amerikában, és ott elméleti felkészítésben és közvetlen gyakorlati beavatkozásokban is módotok van megismerni, hogy mi ez. Ezt jól foglalom össze eddig.
Pontosan ez valóban így van.
Azért, ha filozofáltok egy kicsit ezen a dolgon, az milyen érdekes, hogy egy kormányalapítvány támogatja azt a fajta tevékenységet, ami hát így végül is a fennálló hatalom ellenében kvázi egy ilyen jogérvényesítő, vagy egy ilyen felbújtó dolog, nem? Ez ugye mi politikai kultúránkban...
Ez több külön műsort is megérne, de az alaphelyzet az nagyon izgalmas, hogy támogatja Magyarországon, de támogatja a saját hazájában.
Gondolom, hogy otthon is.
Így van.
Ezzel az ellentmondással, vagy ezzel a furcsasággal ti szembesültetek ott? Tehát tettétek fel ezt a kérdést esetleg a házigazdáknak?
Igen, ez néha rendkívül zavarba ejtő volt, valóban ellentmondásos.
Látszólag nem, ellentmondásos,
a mi
kultúránkhoz
igen,
képest. Amúgy... Kicsit kisegítünk.
Jó, persze, rendben. Lényegében, hát... ezek a szépen megfogalmazott jogokat valamilyen módon érvényesíteni kell, és ezért is támogathatják ezeket a közösségszervező programokat. Ugye ezt érdemes tudni, hogy maga az elnök is közösségszervező volt Chicagóban.
Igen, ez a választása után többször Barack Obama-ként szokták is mutatni néha. Igen, erre a mi szakmán közösségi munkába foglalkozók gyakran hivatkozunk. És azt mondtátok az amerikaiaknak, hogy ez tehát nem kérdeztetek-e rá arra, vagy nem volt a beszélgetésben valahogy ez a mi nézőpontunkból furcsa dolog, hogy a kormány fizet azért szakembereket, hogy őt rajta számon kérjenek bizonyos dolgokat, hogy ő ellene tudjanak megszerveződni az emberek. Elmondok egy példát, ti foglalkoztatok biztosan sokat a közösségszervezésnek, van egy nagy mogulja, egy amerikai pasi, egy Saul Alinsky nevű pali, és az ő könyvében van egy ilyen idézet, hogy ha jól tudom, a Truman elnökhöz elmegy egy csoport, és valamiről nagyon erőteljesen próbálják meggyőzni. És beszélnek, és egyszer csak azt mondja az elnök, rendben van, értem már magukat, most menjenek el, és szervezzék meg a társaikat, hogy gyakoroljanak nyomást én rám. Ez egy nagyon érdekes, és egy ilyen igazi demokratikus fordulat. Abszolút. Szerintem, és ezzel most egy kicsit csak csak megágyazni, vagy olajozni gondoltam, hogy ezt mi nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Szóval nektek ez viszonylag könnyen túlléptetek ezen, vagy volt-e gyakran tárgya a beszélgetésnek, hogy van ez, hogy a kormány saját maga ellenzékét fölkészíti?
Ez nagyon érdekes volt. Igazából nem is feltétlenül mindig mi voltunk zavarban, hanem a házigazdáink. Ugye megvolt ennek az adminisztrációja ennek a programnak, és nekünk is, most az egyszerűség kedvéért fogalmazunk, így jelentéseket kellett írnunk, vagy összefoglalókat, hogy mi milyennek találjuk a programot, feljegyzéseket, mit tanultunk. Amennyire én hattam, egy-két szervezetnél ezt így furcsának találták, de végül is túltették munkat rajta. Tehát ez inkább számukra volt zavarba ejtő. Valóban egy kicsit szokatlan volt, igen.
De oda akartál valahogy kijutni, hogy ez nekik volt, de hogy ők ezt tök természetesnek veszik, ezt a jelenséget, hogy a kormány azt támogatja, hogy vele szemben egy erős vitapartner legyen.
Igen, igen, ezt mondhatjuk így.
Uh-huh. Hát talán belátták, hogy így működik a demokrácia hosszú távon.
Na hát filozófáltunk ezen, és ez ennél valószínű tényleg sokkal többet ér, de próbáljuk akkor arról faggatni Bencét, hogy ezzel az előtörténettel bekerültél egy csapatba, és elmentetek Amerikába, és mit tudtatok ti előre, hogy mi lesz itt a ti esélyetek, feladatotok, dolgotok? Tehát mire hány hetet voltatok? 6 vagy 7 hetet?
7.
Tehát, hogy mi lesz ennek a 7 hétnek a célja és a programja? Mit tudtatok erről?
Hát amennyire értesültünk, volt egy kezdeti szakasz, amely során tulajdonképpen 4 országból érkeztünk, ugye Magyarország, Bulgária, Szlovákia és Románia. Innen jöttek résztvevők, és az első olyan durván 1-1.5 hetet együtt töltöttük, több észak-amerikai nagyvárosban, és hát amennyire így ezt elmondták, tehát némi képzést fogunk kapni, illetve lesz egy gyakorlati helyünk, ahol mindezeket a tanultakat megpróbálhatjuk így beforgatni, és a végén lesz egy ilyen összefoglaló lezáró szakasz egy kongresszussal, ahol nem csak mi, hanem a programban részvevő és más profilú úgy mondják ezt, hogy fellók így találkoznak Washingtonban, és a tapasztalat cserét folytatnak.
És volt egy elvárásod, hogy mondjuk így a 8. kerületben dolgozva mi az a tudás, amit szeretnél behozni Amerikából, és aztán utána ott használni?
Ez nagyon érdekes. Mi azzal a nehézséggel szembesültünk leginkább, hogy zajlik ez a bizonyos gentrifikációs folyamat a 8. kerületben is. Alapjában véve egyszerűbb volt megközelíteni az újonnan beköltözőket, és akik régóta ott laknak, hátrányosabb helyzetűek, őket alapvetően nehéz volt megközelíteni, és nehéz volt őket meggyőzni arról, hogy ők esetleg a saját sorsuk kovácsai is lehetnek. Ez volt az egyik része a dolognak. Másrésztről volt egy, tehát a 8. kerület rendkívül összetett. Tehát ugye a roma lakosság, az újonnan beköltözők, a régóta ott lakók.
Hát a Palota negyed eleve egy
elitebb rész. Így van. Tehát sok szempontból, és erre szerettem volna valami példát látni, hogy fognak össze egy sokszínű kerületet, vagy szomszédságot ilyen szempontból. Milyen érdekek mentén lehet rájuk hatni, hogy lehet őket bevonni ebbe a munkába.
És mennyire használhatók a kinti tapasztalatok? Mert hogy amit már itt a filozofikus részében a dolognak említettünk, hogy annyira más politikai kultúra, annyira más város szerkezet, más története van az egésznek, hogy mennyire lehet ezt Magyarországon adaptálni, amit ott láthatsz?
Nyilvánvalóan nem lehet ezt kritikátlanul adaptálni, és ezt nekünk is végig kell gondolnunk, és le kell ülepedni ezeknek az ismereteknek. Igazából, ahol én voltam, Kansas állam, a politikai klímát tekintve meglepően hasonló.
A Józsefvároshoz.
Magyarországhoz leginkább.
Igen.
De ahol én voltam, tulajdonképpen két olyan szervezettel is dolgoztam, amelyik a spanyol ajkú közösséget, illetve a fekete közösséget igyekszik bizonyos ügyek mentén összefogni, és erre kaptunk is válaszokat, szerencsére.
Today's the day you're gonna grab my trombone blues. Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys, couldn't keep from crying, but she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Alicia Keys could be. I've been looking for her, even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. I'm gonna sleep over there, that's where the music coming from. I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Don't forget about myself for a while, though I can see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Beside my king, I would betray your love or any other thing. Gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I've sucked the milk out of a thousand cows. She got the pie. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed. Shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn.
Ez itt a Demokrácia Most, és a mai napon, a mai műsorban a közösségszervezésről beszélünk. Az apropó, hogy közelmúltban tért vissza egy néhány fős magyar csoport Amerikából, akik az ottani gyakorlati, elméleti körbejárását végezhették el néhány hetes kint tartózkodásuk alatt Amerikában a közösségszervezés elméletének, gyakorlatának. Tehát a stúdióban Pál Szabolcs Bence a vendégünk, de most telefonon hívtuk Nagy Szilviát, aki éppen nagyon bokros teendői közepette van, és néhány percre őt is megkérjük, hogy szálljon be ebbe a beszélgetésbe. Szerbusz, Szilvi, ha hallasz bennünket.
Sziasztok!
Te ugye a Szivárvány Missziónál dolgozol, és hát éppen most a Pride-nak a szervezésének a zenitjén, vagy hogy mondjam, a csúcsán vagytok, ugye?
Igen, két napon belül kezdünk.
Ezért aztán nem tartunk föl hosszan, és meg igazolást adunk, hogy nem tudtál eljönni a stúdióba, de azért arra kérünk, hogy ha tényleg fél perced lenne valakinek elmagyarázni, hogy a közösségszervezésből mi az, ami téged most leginkább megérintett kint Amerikában, hogyha mondanál egy pár mondatot, illetve igen, egyelőre ennyit, majd aztán még valamit kérdezünk, jó? Tehát, hogy mit láttál te, ami a legmegütköztetőbb, vagy a legkatartikusabb volt számodra?
Hát hallom, ez a beugró mondat, hogyha fél percben is, öt mondat, tessék.
Lehet egy kicsit hosszabban, csak akartam egy kicsit kereteket ajánlani.
Hát sokféle válaszom van erre. Egyrészt, tehát nem is azt mondom, hogy a legsokkolóbb, mert itthon azért tréningeken részt vettünk itt ott közösségszervezésben.
Tehát nem zöldfülűen mentetek ki erre a dologra?
Nem. Viszont az idea, hogy ami ott működni tud, hogy amit így rengeteg szervezők súlykoltak, de tényleg nagyon fontos, és így utólag a szerakva, hogy ne csinálj semmit meg egy közösségért, amit ő maga meg tud tenni magáért. Uh-huh. vagy helyettesítsük be akár a közösséget, egy csoport, bármi. Tehát, hogy ez nekem annyira szimpatikus volt itthon is, és ott is abszolút működik, és tényleg még itthon egy csomó olyan példával találkozunk, és akár a saját közösségeinkben is, ahol dolgozunk, ez gyakran nagy probléma például az, hogy nagyon kevés ember, nagyon sok emberért próbál tenni, akár kiégés terhe mellett, és túl dolgozom magát dolgokat.
Úgyhogy közben azok az emberek csak passzív elviselői ennek a hatásnak esetenként?
És nem is biztos, hogy éppen azt akarnák, ha ők maguk határoztatnák meg, hogy mit szeretnének. Ezzel szemben ott ez tényleg működik, hogy igazából a kezükbe egy közösség szervező, ha beérkezik egy közösségbe, akkor így körülbelül a tudását, meg a tapasztalatát, meg a mindenféle eszközeit adja át, és tényleg megáll azon a határon, hogy oké, és akkor csináljátok. Persze nem úgy, hogy elengedve a kezüket és viszlát, hanem tehát egy ilyen segítő figyelemmel, ugyan, de tényleg az itt a lényeg, hogy önjáró, és akár önbizalmában megnövelt, meg képességében megnövelt emberek tudják dolgozni önmagunkért.
Ez, vagy akár más ott szerzett tapasztalat egyébként a te itthoni munkádhoz tud nagyon közvetlenül kapcsolódni, vagy csak nagyon nagy adaptációkkal?
Hú, hát ez...
Mi is az itthoni munkád? Akkor egy picit ezzel kezdjük egy pár mondatba, ha ezt összefoglalnád. Tehát mi a te fő feladatod ott a szivárvány misszióban?
Én az elnöki pozícióban vagyok.
Hú, ezt nem tudnám pontosan hirtelen, hogy mi magyarul.
Hát a szivárvány misszió alapítvány elnöke vagyok.
Uh-huh. Ja, elnöki, ezt a szót nem értettem, bocsánat. Igen?
Hallottál.
Igen? Ezt így akkor érte. Azt azért tudom, hogy mi az elnök. Bocsánat, akkor egy elhallásod. Igen, tehát te vagy az elnök. Na igen, és?
Igen, egyébként ez nem jár semmilyen extra dologgal, meg extra, nem is tudom, tehát hogy akár pénzbeli juttatással sem, hanem 11-en vagyunk a szervezői csapatban, és mindannyian önkéntesként, amennyit tudunk erőnkből beletesszük a szervezésbe, mindenféle feladat, tehát hogy én hát designer, arculat tervező, adminisztrációs feladatok, pénzügyek.
Tehát ilyen gyakorlati operatív feladatok, amiket mondasz.
Közösségi egyeztetés, és mindenféle dologban sokan benne vagyunk, és igazából tehát, hogy egy csomó tanulás is van ebben, hogy mit hogy kell csinálni, tehát, hogy egymást tudjuk helyettesíteni, tehát nincs az, hogyha valaki kiesik, akkor ott mindenki levénul, mert jaj.
Na és egy kicsit visszatérve akkor az amerikai tapasztalatra, hogy mondtál egy nagyon érdekeset, nem ezekkel a szavakkal, de hogyha jól fordítom le, vagy jól foglalom össze, akkor azt, hogy az a egyik tanulság, hogy az emberek vagy az érintettek helyett semmit ne csináljunk meg, mert azzal elkorcsosul, ezt már nem mondtad, már nem alakul ki bennük a cselekvés, hanem ők csak egy szolgáltatás igénybevevői lesznek, nem ilyen körmön fontan mondtad, csak mondjuk én ezt így fordítanám le, de volt, nem tudom te, hogy melyik városban meg milyen közösségekkel találkoztál, volt-e valami olyan történet ott a kintléttel, mert igazából azt gondoltuk, hogy talán konkrét történetekkel tudjuk egy kicsit mozaikszerűen összerakni a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez. Szóval van-e olyan történet, amikor egy ilyen cselekvést pár mondatban, vagy egy pár percben egy bemutatható, hogy mit is jelent a közösségszervezés, amitől ez megérezhető. Tehát egy ilyen cselekvésben mit csináltak a közösségszervezők, ahol te éppen jelen voltál?
Hú, én New Yorkban voltam. Ez egy olyan rendkívül szerencsés helyzet volt, hogy összesen ketten voltunk LMBTQ aktivisták az egész csoportban, a 22 emberből, és minket igyekeztek egy minél nagyobb városba rakni, hogy lehetőségünk legyen kapcsolatot teremteni LMBTQ szervezetekkel. és hát New York lett a célállomás, és hát azon túl, hogy fantasztikus dolgokat láttunk, meg szuper embereket találkoztunk. Ez a szervezet, ahol mi voltunk, ennek Community Voices Heard a neve, ez egy elég nagy szervezet, több ilyen al...
csoporttal.
Hogy is mondjam, csoporttal, igen, New York államon belül. Uh-huh. És sok minden, tehát tematikájukban sok rétűek. Az a közös bennük, hogy leginkább nem fehér szegénységben élő nők az, akikkel dolgoznak. Uh-huh.
És volt olyan helyzet, amit így most föl tudnál idézni, ami így érzékeltetné, hogy na itt egy igazi ilyen szakmai beavatkozás, vagy szakmai segítő munka zajlott, tehát meg tudsz-e ragadni ilyen történetet, ezt kérdezem újra.
Hát az egyik ilyen sarkalatos kérdés, itt, amikor ott voltam, és persze azt gondolom évek óta aktuális, meg még aktuális is lesz, ez a penész kérdés, a New York-i ilyen bérlakások, uh-huh. ez a public housing, igen, amivel nagyon szenvednek az ott lakók, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatban volt egy, tehát, hogy ahogy Bence is mondta, ezek a klasszikus ilyen kopogtatások, minden, tehát, hogy igazából fel kell cuccolni, agitálni kell embereket, akik nyilvánvalóan szenvednek a penésztől, meg a gyerekeik is, meg egészségileg, mert hogy káros rájuk, és elhívták őket mindenféle lakógyűlésekre, ott akár egy házban már ki is világosodott, hogy kik azok a hangadók, akik a többieket tudják húzni maguk után.
Tehát ilyen kulcs szereplőket kerestetek?
Igen. Uh-huh. Ez mindig része a munkának, tehát a közösségi vezetők megtalálása. Uh-huh. És akkor őket gyakran képzésekre is viszik ezek a szervezetek. Volt uh-huh. egy képzésen is egyébként, ami elég intenzív volt, de hát nagyon hatékony. Mindenféle tudások tárházat uh-huh. Kaptuk meg, akár ilyen forrásszerzések, valakinek eladni az ötletedet, valakivel egy olyan beszélgetést folytatni, amiben feltárod, hogy neki őt mi mozgatja meg, miben hisz, hogyan lehet őt aktívabb cselekvésre serkenteni, és mi.
Aha, Szilvi, túl lesztek ezen a nagy eseményen, és még keresnénk alkalmat, amikor egy kicsit bővebben újra felidéznénk, majd is beszélnénk erről. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Mi még itt a stúdióban folytatjuk, és hát sok sikert kívánunk. Akkor a most hétvégén lesz, ugye? A
most kezdődik, igen, és aztán és az egy szombaton felmondás.
Egy hétig. Uh-huh. Jó.
Igen.
Köszönjük szépen, Nagy Szilvi volt a Szivárvány Misszió elnöke a vendégünk, és akkor fogunk még keresni hosszabb beszélgetésre. Visszatérünk ide a stúdióba. Pál Szabolcs Bence, akivel beszélgettünk. Van valami reflexió, ami esetleg eszedbe jutott a Szilvivel való beszélgetés kapcsán, amit most így hirtelen fontosnak gondolsz?
Tulajdonképpen Szilvi jól összefoglalta, hogy hogyan is működik a közösségszervezés. Valóban ez egy hangsúlyos elem, hogy a úgynevezett vezetőket keresünk. Tehát alapvetően egy olyan emberekről beszélünk, akik érdekeltek az ügy megoldásában. Vannak annyira, mondjuk így az egyszerűsi kedvéért, karizmatikusak, hogy meg tudnak győzni mm-hmm. más embereket is, hogy részt vegyenek az ügy megoldásában. Talpra esettek valamennyire, jó a beszélőkéjük. Tehát, hogy ez igenis ez egy fontos elem, ilyet az én történeteim során is láttam.
Uh-huh. És ahol te voltál, az hol is van pontosan? Mi volt a te gyakorlati tereped?
Én Kansas államban, a legendes Kansas államban, ha valakinek így nem ismerős, leginkább ők maguk így az Óza csodák csodájával szokták így pozícionálni magukat is a tornádókkal. Én Kansas állam Wichita városában voltam, amelyik az állam legnagyobb városa, amennyire után néztem 388 000 lakos uh-huh. körülbelül.
És milyen szervezetnél, vagy milyen...
Igazából én abban, picit abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két szervezet munkájába is beletekinthettem. Amelyik a fogadó szervezetünk volt, az ő nevük The Seed House La Casa de la Semilla, tehát a magház. Igen, nem véletlenül, hiszen jó részt bevándorlók, spanyolajkú bevándorlók problémáira koncentrált. Többek között az egyik ilyen programjuk volt ez az Állampolgársági Akadémia nevű kezdeményezés, amelynek keretében az állampolgársági vizsgára készítették fel őket.
Ja, ezzel, tehát hogy megkaphassák a...
Így van, így van, így van, és volt egy vicces eleme, ezt így tudnám mondani. Tehát egyfelől elmagyarázták, hogy mi az elvárás az állampolgársági vizsgán, és ez hogy szokott működni a valóságban, az, amit ők tanulnak. Aha. Ez egy érdekes momentuma volt ennek a programnak. De többféle is volt, és leginkább ők úgy nevezték ezt a koncepciót, amivel dolgoznak, hogy artivism, ez az art és az activism szavak, tehát a művészet és az aktivizmus szavak összevonásából született, jobbára művészeti eszközökkel próbáltak bevonni érintetteket. Például az egyik dolog, amit így több alkalommal is csináltak, és legutóbb az elmúlt hétvégén is, ezek a falfestések, amiben többen is részt vesznek a kezdettől fogva, tehát a logisztikában, a téma kitalálásában. A másik szervezet, amelynek a munkájába így belefolyhatunk, őket úgy hívták, hogy Sunflower Community Action. Sunflower a napraforgó, így az államnak az egyik jelképe tulajdonképpen, és ők nagyjából azon, tehát jobbára azon dolgoztak, hogy a helyi spanyolajkú, illetve a fekete közösséget fogják össze, és az ő problémáikban segítsenek. És náluk két kampányban vettünk részt.
Jó, ezekre visszatérnénk majd, egy picit levegőzítjük a hallgatókat, meg önmagunkat, és akkor történetekkel folytatjuk majd, jó? You can run on for a long time. For a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Ez itt a Civil Rádió, az FM 98-on. A közösségszervezésről beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban Pál Szabolcs Bence. Ő és több társa a közelmúltban Amerikában járt, és ott a közösségszervezés módszerét tanulmányozták. Ezeket szeretnénk megérteni, megismerni. Ahhoz, hogy kiegészítsük ezt a képet, volt egy korábbi társaság is, amikor már 5-6 magyarok jártak Amerikába egy hasonló tanulmányúton, és az ővelük készült beszélgetésből most egy rövid történetet hallunk, Gosztonyi Márton, Avar Tamás és Bálint Erzsébet, akik az akkori csoportból ennek a beszélgetésnek a vendégei voltak, és ők felváltva kezdenek el egy történetet.
Mindig a történetek azok, amik érdekesek ezekben a dolgokban. Tehát az első ugye az volt, amikor nekem ez egy nagyon érdekes log volt, az a detroiti egyháznál volt. Ők voltak a baptisták, és ez egy nagyon érdekes log volt, hogy volt ugye, tehát hogy ők konkrétan elmeséltek egy történetet, ami egy, tehát az ő egyházuk az egy nagyon-nagyon messzire visszamenő egyház, még gyakorlatilag ami a rabszolgakereskedelmi idejében alakultak, és egyfajta ilyen menekülési csatorna volt Kanada felé. Ez az egyház, és egy ilyen, ez is egy nagyon érdekes sztori volt, ahogy mesélték, hogy hogyan jön tulajdonképpen egy történet abból az útvonalból, amit a rabszolgák végigjártak, és ők voltak az utolsó állomás gyakorlatilag Kanada előtt Amerikában. Uh-huh. És ebből lett egy nagyon erős közösség, egy nagyon erős egyházi közösség, aminek például volt egy olyan története, hogyha jól emlékszem, akkor a Super Bowl volt Detroitba, és ugye az volt, hogy nem tudták, tehát hogy annyi ember jött az utcára, hogy nem tudták megközelíteni a bejáratot, a templomok bejáratát, és az történt, hogy ekkor megpróbáltak egy közösségi, tehát egy közösségszervező eszközzel élni, és tulajdonképpen szerveztek egy action, tehát szerveztek egy akciót, ami arról szólt, hogy a reggeli rádióadásba beolvastatták az önkormányzati képviselőnek a telefonszámát, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy elmondták a helyzetet, hogy mi itt vagyunk, mi szeretnénk vasárnap elmenni egy templomba, mi meg szeretnénk ülni az Isten tiszteletet, és hát nem tudunk bejutni a templomba, mert hogy le van zárva az a környék, és bárki, aki úgy gondolja, hogy kérdése.
Hát nem azért voltak sokan, mert nagyon nagy volt a tömeg, hanem valami akadálya volt a bejutásnak.
Igen, hát a rendőrség lezárta gyakorlatilag.
Mert lehetett tudni, hogy nagy tömeg lesz. Uh-huh.
És hogy bárkinek, aki kérdése van, természetesen ez egy sugall dolog volt, hogy hát akkor hívjátok fel az önkormányzati képviselőt, és ugye az önkormányzati képviselőnél ugye 100 számra kezdett el csörögni a rádió adás után a telefon, és utána körülbelül 2-3 nappal gyakorlatilag átszervezték az útvonalát az egész focinak. Na most, tehát ez kint Amerikában, ez egy akkora esemény, mint mondjuk nálunk a foci EB döntője. Szóval, hogy ez egy hatalmas nagy esemény, és hát ez ugye egy viszonylag kicsi egyházközség, mármint úgy értem, hogy a méretekhez mérten, és viszonylag kevés ember. Tehát, hogy nálam ez egy ilyen elég érdekes ilyen áttörés volt ebbe a dologba, hogy milyen kevés ember, milyen egyszerű technikával, milyen hihetetlen nagy változást tud elérni.
Tehát, hogy megnevezték a polgármestert, megadták a telefonszámát, és ez egy olyan nyomást jelentett az illetőre, hogy kénytelen volt gyorsan elintézni azt, amit esetleg egyébként normál menetben, enélkül a nyomás nélkül is lehetett volna.
Ez igen, volt és a másik, ami nagyon érdekes, hogy az önkormányzati képviselő azt nem kapcsolta ki a telefonját, és nem cserélt címkártyát. Szóval, hogy ezek érdekes apróságok.
Hát, hogy
semmire. De úgy kérdés a dologban, hogy szóval számomra, szóval ez is egy, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon más kulturális réteg, ahol gyakorlatilag egy önkormányzati képviselő az ennyire komolyan veszi a pozícióját, hogy ő ezt inkább, hogy is mondjam, egy felhívásnak, vagy inkább üzenetnek ként értelmezi, nem mint támadás.
Nem elhajlott előle, hanem beleszaladt ebbe a feladatba.
Én azt hiszem, igen.
Bocsánat, ezzel teljesen nem értek egyet, mert én úgy emlékszem erre a történetre, hogy megpróbálták elérni hagyományos módon, ami természetesen nem sikerült, mindenféle módon kérték, hogy ez ne így legyen, és amikor ugyanúgy lerázta őket az ottani polgármester, mint bárhol másutt a polgármesterek ezt esetleg megteszik, akkor jött az, hogy na hát van nekünk egy kapcsolatunk a legmenőbb reggeli műsornak a vezetőjével, és az indította el ezt a kampányt, amiről a Marci mesélt, és tényleg az fantasztikus, hogy azáltal, hogy gyakorlatilag totálisan leterelhették az egész önkormányzati intézménynek a telefonrendszerét, azzal el tudták érni, amit akartak. Tehát ez szép volt, de hogy az elején nem volt, a polgármester egyáltalán nem volt együttműködő.
Egy kicsit különbözik az ottani önkormányzati rendszer. A polgármester az tulajdonképpen alkalmazottja a képviselőtestületnek, tehát a képviselőtestülethez nem fordultak addig, ameddig a leveleket el nem utasították. Tehát tulajdonképpen nem a polgármestert kellett megszólítani közvetlenül, hanem el kellett érni, hogy az, aki fölötte van, a képviselőtestület odafigyeljen, mert hogyha ők jól végezték volna a munkájukat, és odafigyeltek volna erre, akkor nyilván nem következett volna be. Úgyhogy ez megint azt, ahogy itt a hangsúly, ez itt megint azt jelenti, hogy az emberek odafigyelnek a saját dolgaikra, akkor van képviselő, aki ott meghallgatja őket. Egyébként ezt láttuk Toledóban is, amikor beszélgettünk az önkormányzati képviselőkkel, hogy ők egész másképp látják ugyanazt a dolgot. Tehát ők is egy kicsit örülnek annak, ha nyomást gyakorol a közösség, mert akkor ők is nagyobb erővel tudnak föllépni a polgármester és az egész apparátussal szemben, és ezt többször láttuk, amikor elhagyott házaknak az ügyét nem intézték megfelelően, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a rendszerből is következik, meg az a kapcsolat, ahogy te mondtad, hogy nem kapcsolják a telefont, mert ők kíváncsiak az emberek véleményére. És a különbség még, ami nagyon érdekes, az egyház szerepe a közösség szervezésben, amivel óriás vita volt ott a delegáció tagjai közül, hogy ez elképzelhetetlen, hogy az egyházak itt bekapcsolódnának a közösség szervezésbe, ami miatt be tudnak kapcsolódni, hogy anyagilag teljesen függetlenek, egy fillért nem fogadnak el az amerikai kormánytól, vagy önkormányzattól. Pályázni tudnak mindenféle pénzekre, de ez nem egy közvetlen kapcsolat. A hívők tartják el a templomot, tehát lényegében meg ilyen jótékonysági esteket, meg gyűjtést szerveznek.
Hát itt több téma is kínálkozik, majd talán mindjárt az egyház lehetséges szerepéről, és nem tudom, ezzel találkoztatok-e. Spanyol és anyanyelvűekkel dolgoztál, ha jól mondtam, a Magháznál, vagy jól emlékszem, és ebben a másik, a Napraforgóban ott is spanyolok és feketék voltak.
Így van.
Ti milyen valami gyakorlati akcióban, vagy valamilyen ilyen történésben voltatok-e, találkoztatok-e ilyennel, vagy pedig inkább csak ezekről beszéltek az előadók?
Hát mi így átmeneti periódusban érkeztünk, de a kampány, amiben részt vettünk, volt egy munkacsoportjuk, szabad fordításban úgy mondhatnám, hogy gazdasági igazságosság munkacsoport.
Ez mit jelent?
Tulajdonképpen, hogy a gazdasági helyzetükön javítsanak ezeknek a közösségeknek.
Ez a szegénység.
Így van.
Csak ilyen tulajdonképpen, diplomatikus
igen, magyar, abszolút köszönöm a kiegészítést és javítást. Tulajdonképpen ez abban nyilvánult meg. Ők ezt nagyon érdekesnek találtam, tehát ők nem feltétlenül csak a politikai döntéshozókra igyekeznek nyomást gyakorolni, hanem az üzleti szféra, a szereplőire is.
Vállalkozókra.
Így van. És ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy van egy áruházlánc az Egyesült Államokban, amelyik elég jó feltételeket kínál a munkavállalóinak, egészségbiztosítást, megfelelő órabért, bérezést, és ez az áruházlánc egy egységet nyitott ott Vichita városában, ám jobbára ezek a helyek, tehát a munkaerő felvételnél, tehát megkezdték a munkaerő felvételt. Az akciónk arról szólt, egy pénteki napon kivonultunk táblákkal, és az akció lényege az volt, hogy arról győzzük meg az áruház vezetőségét, hogy fókuszáljon elsősorban a fekete és a spanyolajkú közösségre, ugyanis ott arányosan nagyobb a munkanélküliség, őket jobban sújtja.
Ne haragudj, de többes szám első személyben fogalmazol, az azt jelenti, hogy a helyi közösség tagjaival mentetek ti, tehát
így van.
Magyarországról érkezett külföldi
szakemberek. Így van, bocsánat, ez egy nagyon fontos aspektus, mi négyen
ti
voltunk ott.
Beépültetek ebbe a közösségbe.
Mondhatjuk ezt így, igen, mi a programból négyen voltunk résztvevők, minden egyes országból egy-egy ember, és a helyi közösség tagjaival mentünk el, és nagyon fontos, itt beszéltünk arról az elemről, amit Szilvi korábban említett, hogy volt egy helyi vezető, aki koordinálta ezt az egészet. Ez egy Rob nevű helyi lakos volt, egy olyan emberről beszélünk, aki egyben börtönviselt is. Ez a történet későbbi folyásában lesz egy fontos elem, ugyanis tulajdonképpen két alapvető követelésnek nem mondanám, mert elsősorban ez egy figyelemfelhívó akció volt az áruház vezetősége felé, tehát ez volt az egyik dolog, hogy fókuszáljanak erre a két közösségre, és törvényileg azt megteheti a munkáltató, hogy a munkaerő tehát a felvételi lapon, vagy az űrlapon van egy rubrika arra vonatkozóan, hogy aki az állásra jelentkezik, az büntetett előéletű-e. És hát tekintve, hogy az Egyesült Államok így a bebörtönzés szempontjából, tehát így a világ elsők között van, sajnos, ha ezt mondhatjuk.
Nagyon mobilak a börtönök, nagyon sok embernek van esélye, hogy volt.
Igen,
hogy
igen, volt sajnos ez így van.
Iróniával próbáltam.
Nagyon sokan belecsúszhatnak ebbe. Uh-huh. Tehát Rob maga is egy börtönviselt ember
tehát
volt.
Tehát könnyen ezt a Priuszt sokan hordozhatják.
Így van. És ez igenis probléma, ez az egész életükre uh-huh. kihat, és ennek csak egy aspektusa.
És akkor az áruháznál mondott, hogy ezt a rubrikát valamit ezzel...
Ezt leszették, ez nem szerepelt a felvételi űrlapon tulajdonképpen.
Tehát, hogy ezt akartátok, vagy ezt sikerült elérni, hogy ne
ezt is sikerült szempont. Elérni, ez uh-huh. is egy fontos...
És azt, amit az előbb mondtál célt, hogy prioritás legyen a helyi spanyol nyelvű lakosság az áruházban való alkalmazásra. Ez sikerrel járt később, ez az akció? Vagy?
Ez sikerrel járt, illetve úgy mondanám, hogy valami elindult. Aha. Tehát tulajdonképpen az áruház vezető először kijött, és lehetett látni ezt a méltatlankodó arckifejezést, hogy miért került ennek az akciónak a célpontjába, vagy középpontjába, de egy rövid 5-10 perces megbeszélés után ezzel a hírrel tértek vissza, tehát alapvetően ez volt az egyik eredmény, uh-huh. hogy az a rubrika nem fog szerepelni ezen a felvételi űrlapon, illetve a másik nagy eredmény volt, ez az áruház vezető felajánlása volt, hogy eljön a szervezet épületébe, és ott egy állásbőrzét szerveznek. És a tovább az volt a feladatunk, hogy ezt így picit forgassuk meg a köztudatban. Tehát a kopogtató kampányunk nekünk arról szólt, hogy volt ez a kész ügyünk, volt ez a kész eredmény, és hogy minél több embernek a figyelmét hívjuk fel, hogy lesz a jövőben ilyen lehetőség. Na most amiatt, hogy már januártól kezdve vettek föl embereket, kevés betöltetlen állás maradt, de ígéretet kaptunk ott is, illetve az állásbőrzén is, hogy a továbbiakban a beadott önéletrajzokból igyekeznek válogatni.
Uh-huh. És ti vagy a helyi közösség tudtatok felajánlani valamit a cégnek cserébe? Tehát, hogy akár azt, hogy híresztelitek, hogy ők milyen jó fejek, vagy hogy odafigyeltek, mentoráljátok ezeket a munkavállalókat, és egyfajta garancia.
Vagy inkább az atrocitásoktól mentesség az, ami számukra fontos volt.
Hogy egyáltalán az, hogy leálltak veletek erről tárgyalni, az puszta jó fejség, vagy nekik az érdekük volt, kaptak érte valamit, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Ilyen szempontból ez a cég elég rugalmas, és odafigyelnek a munkavállalóikra, hogy én ezt láttam. Maga az áruházvezető is nagyon rugalmas és kedves volt. Az egyik ilyen eredménye az akciónak, hogy tulajdonképpen a szervezet önkéntese lett. Uh-huh. Egy fehér középosztálybeli asszonyról beszélünk, uh-huh. és tényleg nagyon kedves és segítőkész volt minden tekintetben. és testületileg vonultak ki az áruháztól az állásbőrzére, elmondták, hogy milyen típusú állásaik vannak, stb.
Őszinte segítségnek vettétek ezt.
Abszolút. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon sikeres kezdeményezés volt, de tulajdonképpen ez nem is tiltakozás volt, tehát ez tulajdonképpen kés a vajban. Tehát megvolt a nyitottság a másik uh-huh. részről is. Tehát nem azt mondom, nyitott kapukat döngettünk, de egy könnyebb dolog volt. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos része a közösségszervezésnek, hogy mikor együtt dolgozunk olyan emberekkel, akik alapvetően sok kudarcot éltek át, kicsit érzékenyebbek a kudarcokra, és törékenyek, tehát, hogy nekik valami fajta ezt úgy fordíthatnám, hogy könnyű győzelmet biztosítsunk, uh-huh. hogy lássák, hogy igenis hatalmukban elváltoztatni a saját sorsukon.
Hát ez nagyon izgalmas. Egy módszertani momentumról beszélj erre, utalt, ha jól emlékszem, Szilvi is, meg te is már ezt mondtad, ezt a kopogtatást, hogy az azt jelenti, hogy nagyon személyes szervezésről van szó, ugye háztól házra, vagy lakásra mentek. Ha te ilyenben voltál, akkor hogy mentetek? Tehát képzeljünk el egy körfolyósós bérházat, és akkor ajtóról ajtóra bementek, vagy hogy volt ez? És mit mondtatok ti, mikor oda mentetek valakihez, hogy ki vagyok én, ugye valószínű nem negyed órás magyarázkodásra van mód, hanem van 20-30 másodperc, hogy gyorsan az ember. Szóval hogy zajlik ez, ha megérzékeltethetnéd velünk?
Jó, hát annyit érdemes tudni, hogy ezt az Aurora utcában és környékén is csináltok. Ott valóban körfolyósos bérházakról beszélünk. Vicsit a város szerkezete és más a házak, és ilyen tornácos házakat kell... Persze, természetesen. Ilyen tornácos házakat kell elképzelni, mint a filmekben, mondhatjuk ezt így. Tulajdonképpen volt egy rövid eligazításunk mindig az alkalom elején. Kaptunk egy rövid szövegkönyvet segítségként vagy mankóként, és mindig felosztottuk egymás között az utcákat. Mi egy picit speciálisabb helyzetben voltunk, ugye annál fogva nem csak azért, mert hát fehérek vagyunk, hanem hát Európából érkeztünk, az akcentusunkon érezhető volt, hogy nem helyiek vagyunk, tehát némileg több magyarázkodásra kényszerültünk. Igen, volt egy nagyon rövid szövegkönyvünk, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt, és elmondtuk, hogy hol találják meg az irodánkat, hogy mikor lesz az állásbőrző, hogy segítséget nyújtunk az önéletrajz összeállításában. Igyekeztünk fölírni az elérhetőségeinket is, a hozzájárulásukat kértük, hogy megkereshetjük őt továbbiakban, vagy emlékeztethetjük.
E-mailt vagy telefonszámot?
Így van. Jobbára telefonszámot. Tehát ez egy bevált módszer, hogy fölhívjuk ezeket az embereket az esemény előtt egy-két nappal emlékeztetendő őket. Illetve ez nekem egy kérdés volt, én picit zavarban voltam azzal, hogy ezt hogyan kommunikáljam, ennek a rubrikának a lehúzását, amelyik a büntetett elítéletre utal, úgy, mint egy abszolút kívülálló, hogy a velem szemben álló ne feltételezze azt, hogy én azt gondolom róla, hogy ő vajon. Így van. De volt egy remek mentorom, aki ezt nagyon jól áthidalta, tehát kutatásokra, felmérésekre hivatkozott, tehát ilyen szempontból tőle sokat tanultam. Ilyen rengeteg apró gyakorlati fogás. Volt egy ritmusa, hogy én kopogtattam, amire ő csak azt mondta, hogy ember, ezt soha ne csináld. A rendőrök és a végrehajtók kopogtatnak így. És mindig valami népszerű dallamnak a ritmusát kopogtatta el, amit így az utolsó alkalommal szembesültem.
Tehát máshogy kopogtas, mint a
hatóságok. Így van.
Ez egy különös tanulság. És akkor, tehát azt jelentette, hogy ilyen manzártos, vagy nem tudom, ilyen házról házra mentetek, és ezekbe kopogtattatok be, és akkor elmondtatok, hogy semmit nem akarunk, csak azt, hogy tudjanak erről, és hogyha lehet, adják meg a címüket. Bizalmatlanok, vagy ez náluk egy természetes dolog volt?
Változó. Tehát nem találkoztunk sok negatív reakcióval szerencsére. Tehát örültek a lehetőségnek, nem nagyon tettek föl ilyen tekintetben kérdéseket, bár így a szerepünk így picit viccesen jött ki, főleg így az akcentusokat hallva, de nyitottak voltak rá, és elég sokan el is jöttek az állásbőrzére magára, olyan 200 fő legalább, és segítettünk nekik is az önéletrajzok összeállításában.
Hazaérkeztél a 8. keletbe, a 8-kerbe, a Józsefvárosba, az Aurora utcába. Mit gondolsz most? Tehát van-e valami olyan közvetlen terved, amit ez az amerikai út motivál, vagy amit elhatároztál, hogy na ezt a következő időszakban mindenképpen hasznosítom? Szóval egyáltalán mi változott te benned? Nem úgy általában filozófiailag ennyi időnk nincs már, de néhány mondatban talán, hogy milyen közvetlen gyakorlati lépések, amik most következnek, ami a hatása ennek az útnak.
Hát ugye, amint ez már szóba került, ez egy nagyon fontos momentum a közösségszervezésnek, hogy az érintettekkel együtt döntjük el, illetve ők döntik el, hogy milyen irányba akarják folytatni ezt a közös munkát. Most per pillanat, ahol tartunk, mi az egyik környékbeli házban kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy van egy igény egy belső kis közösségi kert létrehozására. Ez nem tűnik feltétlenül egy elsőre annyira fajsúlyos dolognak, de egyrészt én úgy gondolom, és mikor így beszámoltunk ezekről, hogy milyen terveink vannak otthon még odakint, azt ott is elmondtam, hogy ez valóban egy ilyen könnyű győzelem, tehát a közösségi kertről gondolom ti is sokat beszéltetek.
Tehát sikerre van szüksége a közösségnek.
Ez egy irány. Én kaptam egy nagyon jó könyvet, amiben történetek voltak, chicagói történetek leginkább, és ott a szerző egy chicagói közösségszervező mesél el egy történetet, hogy belül lakhatási problémákat szeretett volna alapvetően megoldani. Az első dolog, ami körvonalazott, ilyen ügy, mert ügyekben gondolkozunk, körvonalazódott, az az ilyen elhagyott bevásárlókocsik problémája volt, és elsőre ez ilyen PTNR ügynek tűnt, de ez segítette őt hozzá és a közösséget a következő lépéshez. Ez egy kis kaliberű ügy volt, de emiatt gyűjtöttek bátorságot a helyiek, hogy igenis az iskoláztatással kapcsolatban, vagy a lakhatási kérdésekkel kapcsolatban kiálljanak magukért. Tehát úgy gondolom, hogy ez igenis egy fontos állomás, és innen lehet majd tovább építkezni.
Elfogyott az időnk szinte. Sok mindent azért így hallottunk, és rengeteg dolog elkezdődött, amiről jó lenne hosszabban tovább beszélgetni. Azt azért talán így összefoglalhatom, hogy az egyik ilyen tanulság, hogy azt te is nagyon erősen hangsúlyoztad meg az egyik bejátszásban is, hogy az érintettek saját maguk kell, hogy megfogalmazzák azt, hogy mi történik, és hogy ők legyenek ennek a főszereplői, sőt, ahogy Szilvi, aki telefonon kapcsolódott a beszélgetésünkben, mondta, hogy kimondottan ez egy ilyen felkiáltó mondat, hogy semmit ne csináljunk meg az emberek helyett, amit ők maguk meg tudnak csinálni. Talán ennél sokkal több a közösségszervezés, de mégis ezek nagyon fontos alapelvek, amitől elindulhatunk majd esetleg egy következő beszélgetésben. Köszönjük szépen a mai...
Én is köszönöm.
A mai napon a házigazdák Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc voltunk, Pál Szabolcs Bence volt a vendégünk, a közösségszervezésről kezdtünk el beszélgetni, reméljük folytatjuk majd.
Én is. Köszönöm.